Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalázba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe, honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: Ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt: Nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt gyűjtsék össze, kössék kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik: A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis, amikor felnő, nagyobb lesz minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, és az ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik: A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever 3 véka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédekben mondta el Jézus a sokaságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott: Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Ezek az evangélium igéi.
Kérlek benneteket, fogadjátok el tőlem, hogy az evangéliumot szeretném meghirdetni most számotokra, az evangélium alapján, bele-bele szőve egy-egy élményemet, egy-egy találkozást és beszélgetést ajándokkal. Erre gondoltam, és tudván tudom, hogy sokan vagytok itt olyanok, akik jó barátságban ővele, sokat ismerve, évtizedes, fél évszázados kapcsolatokkal, hogy jövök én ahhoz. Nem vagyok az ő életének szakértője, de volt alkalmam és örömöm jó sok finom ebédet és vacsorát elkölteni velük együtt. És ezért egy-egy finom morzsát szeretnék megmutatni nektek ebből. A bevezetőben arról szeretnék szólni, hogy azt mondja az evangelista Jézus, példabeszédekben beszélt, mégpedig azért, hogy világossá legyen az, ami addig el volt rejtve. De hogy ami addig el volt rejtve? Nem világos a 10 parancsolat? Nem egyértelmű a törvény, nem magától értetődő, hogy mi jó és rossz, ki Isten barátja és ki az, aki nem az ő barátja. És milyen elgondolkoztató ez, hogy azt mondja az evangélium, hogy ha valaki el akarja mélyíteni magában Isten országának titkait, példabeszédekre lesz szüksége. Mégpedig azért, mert a példabeszéd a maga finom szövésével, árnyaltságával valamit úgy és valami olyasmit is képes föltárni, amit ha csak feketén-fehéren látunk, és beszélünk, és gondolkodunk, sosem értünk és ismerünk meg. És az, ahogyan Jézus elmondja ezt a három példabeszédet, ékes példája ennek. Mert az első, hogy rögtön ezzel hadd kezdjem, itt van a búza és a konkoly története, nem világos, melyik a búza, melyik a konkoly. És mi emberek nagyon világosan szeretjük megkülönböztetni, melyik a búza és melyik a konkoly. De valahogyan Istennek a szemlélete az, hogy ő a kicsi jót is nagyra tartja. De a kicsi jót is akarja óvni. Hogy inkább arra van gondja, hogy amikor megkülönbözteti a konkolyt a búzától, hogy akkor véletlenül is valami a pici jóból el ne vesszék. Ajándoktól olyan sokat hallottam azt, hogy ő azt mondja, hogy tulajdonképpen a tradicionális kínai orvoslás alapján de jó lenne, ha az orvosoknak akkor adnának pénzt, ha nem betegeik lennének, hanem embereik, klienseik, és azok egészségesek lennének. És hogy milyen jó lenne pénzt adni akkor, ha az orvosnak nem is betege embere van, és az egészséges napszámra, és hónap, és évszámra, hogy milyen izgalmas és szép az a szemlélet, ahogyan valaki tulajdonképpen a jónak a szerelmeseként él. És hogyha három kulcs szót kéne kiválasztanom, hogy ajándoknak mi volt annyira fontos, az ember, az élet és az egészség. És mindezek alatt és mindezek fölött meg Isten. És az első gondolat így szól. Az Isten országának a szemléletmódja valami olyasmi, hogy mi az egészen pici jót is igyekezzünk megbecsülni és nagyra értékelni, azt növelni, azt gondozni, azt ápolni, mégpedig azért, mert nagy a kísértésünk, hogy a rossz a szívünket megkeserítse. Nagyon megrendített engem az, amikor valamelyik ENSZ főtitkártól kérdezték, hogy hát ő az egész világnak a nyomorúságába belelát. Nem csak a háborúkba, az éhínségbe, a betegségbe, látja az emberi gonoszságot is. És hogy hogy lehet ezt elviselni épp lélekkel. És a következőt válaszolta, nagyon nagy kísértésem az, hogy teret engedjek magamban a morális undornak. De ezt nem engedem meg. Ahogyan látjuk az életben a fájdalmat, a betegséget, a nyomorúságot és a szenvedést, ez mindig hajlamossá teheti a szívünket arra, hogy elfáradjunk, hogy megkeseredjünk, hogy valami gyönyörű ragyogó bennünk megsötétedjen. És az a tapasztalatom, hogy ajándok olyan valaki volt, aki ezt nem engedte meg. De következetesen hol van az élet, mit lehet tenni az egészségért, hol van a jó, hol van az ember, hol van az Isten. És ezért az ő szíve nem keseredett meg. Második gondolat. Olyan sokan vannak, akik ahogyan valamiképpen a konkolynak az ereje vagy hatalma elkezdi folytogatni a lelküket, akkor elkezdenek harcolni a rosszal. Az evangéliumnak a szemléletmódja nem pont ez. Úgy fogalmazhatnánk ezt meg, hogy az evangélium embere nem harcol a rosszal, hanem küzd a jóért. És az nem ugyanaz. Amikor harcolunk a rosszal, akkor az egész életünket kitölti, hogy a rosszat szemléljük, a rosszat látjuk, a rossz hatalmát és erejét, és nem csoda, ha elfáradunk. Az evangéliumnak a szemlélete az, nem a rosszal harcolunk elsősorban, de természetesen van erőnk küzdeni. Küzdünk a jóért. És az nem ugyanaz az élet, nem ugyanaz a lélek, és nem ugyanaz a cselekvés, nem az a lelkület, nem az a szemléletmód, az egy új szövetségi lelkület. És hogyha ezt a két gondolatot összefűzném, olyan sokan vannak, akik aggódnak amiatt, Hogyha olyan finoman mutatjuk meg az evangéliumnak a szépségét, akkor nem beszélünk eléggé arról, hogy igenis a küzdelem a jóért, meg talán majd relativizáljuk a jót és rosszat. Ahogyan a történelemnek a szele át és átjár bennünket. Talán most nagyon eleven számunkra az, hogy mondjuk, ahogyan az európai ember a maga kultúrájával, ahogy ezt mi mondani szoktuk, meghódította az új világot, meghódítottuk Észak-Amerikát és Dél-Amerikát, Afrikát és Ausztráliát, és akkor azt mondjuk, hogy felfedeztük ezt a kontinenst. Kérdezzük meg az amerikai őslakosokat, az indiánokat északon és délen, hogy mit gondolnak erről. Hogy amikor az ausztrálok ünneplik, hogy mit jelent számukra az, hogy Ausztrália nap, kérdezzük meg az őslakosokat, hogy ők mennyire ünneplik a saját kiirtásukat. Miért hozom ezt ide? Azért, mert amikor Jézus elmondja a példabeszédet a búzáról és a konkolyról, és azt mondja, hagyjátok, tegyetek meg mindent a búzáért, mit jelent ez? Nem azt, hogy relativizáljuk azt, hogy mi jó és mi rossz, hanem hogy arra vagyunk meghívva, hogy nagyon elmélyítsük magunkban a megfontolásainkat. Tényleg, hogy jó a jó? És tényleg, mitől rossz a rossz? Hogy még sokkal mélyebben eresszünk gyökeret a jóba. És sokkal árnyaltabban, és sokkal mélyebben, sokkal megalapozottabban tudjuk megnevezni, mi és hogyan jó, mi és hogyan rossz. Hiszen ma egy olyan világban élünk, ahol szinte mindenféle elmélyülés nélkül olyan sokan szeretnek valamilyen morális piedesztálon állni és ítélkezni mindenki fölött. Hát ajándék biztos nem volt ilyen. Hát az ajándoktól ez hallatlanul távol volt. Olyan értelemben nagyon távol volt, hogy ha valaki a tudása, a tudománya, a szaktudása és a kultúrákat átölelő embersége és hite révén megtudta és meg akarta ragadni, hogy lehet gyógyítani, hogy lehet jót tenni. Hogy van az, hogy szolgálni az embert, az egészséget, az életet? Hát az ő volt, hogy sok-sok évtizeddel a többségünk előtt milyen mélyen fölismerte például a tradicionális kínai gyógyászatban a jót. A többség azt mondta, jaj, akkor ő azt mondta, kéne csinálni. És hogy hány és hány ismerősöm van, ismerősötök van, és lehet, hogy ti is úgy álltok itt, vagy ültök itt, hogy titeket is ő gyógyított meg. Azért, mert megvolt benne ez a nagy vonalúság, de közben az az elmélyültség. Ahogyan azzal a finom érzékenységgel elmélyítette annak a tudományát, hogy tényleg mi jó, és tényleg mi az, ami az embert megbetegíti. A harmadik gondolat már most a második képhez szól. A második képben, hogy picit puskázzak itt, arról hallottunk, hogy van a mustármag, és hogy az a mustármag nagyon picin kezdi, és aztán milyen hatalmas lesz. És nézzétek el nekem, mintha nem tudnám, miről kéne beszélni, de hogy az jut eszembe, amikor a keresztény hagyományban leginkább beszélünk kicsiről és nagyról. Mikor van ez? Karácsonykor. Mert karácsonykor azt mondjuk kicsi Jézus és nagy Heródes. Ez engem mindig újból és újból elgondolkoztat. Azt mondhatnánk, hogy olyan felszínesen, elmélyültség nélkül mi is hajlamosak vagyunk ezt a hullámot átvenni, és azt mondani, kicsi Jézus, nagy Heródes. De Jézus pont az a valaki, aki fölnyitja a szemünket, és az Isten országának a szépsége és titka az, hogy tudjuk, hiába mondjuk úgy kicsi Jézus és nagy Heródes, Jézus a nagy, és Heródes a kicsi. Hogy a keresztény embernek megvan az az érzékenysége, hogy nagyon világosan látja, hogy amit talán a többség azt mondja kicsi, hogy az a nagy. És amire azt mondja, jaj, de nagy. És itt szívesen mondanék egy felsorolást, de nem fogom tenni, hogy mi sóhajtozva, mi mindenre szoktuk azt mondani, hogy jaj, de nagy. És erre az evangélium szemlélete azt mondja, mindig is az lesz a kicsi. És olyan gyönyörűnek tartom, hogy a keresztény hagyományban sosem mondtuk Jézusról azt, hogy a nagy Jézus, a hatalmas Jézus. Azt persze mondtuk, hogy Krisztus király. Olyan szép ez, hogy a hitünkben megőrizzük azt, hogy az a kicsi valójában nagyon nagy. És amit ma oly sokan tartanak nagynak, mindig is kicsi lesz. Mégpedig azért, mert nem az evangélium talajáról és világából szökött szárba. Ajándok egyik kedvenc története az volt, amikor egyszer már orvosként, hajléktalanok között, egyszer csak odafordult ott egy nagy nyomorúságban ülő emberhez, és ez a nagy nyomorúságban ülő ember hirtelen a tekintete, hogy megrebben, és azt mondja Ajándoknak, megismer. És Őri Ajándok azt mondja, hát ne haragudjon, nem ismerem meg. Akkor hadd mondjam el, mondja ő, hogy én vagyok az a valaki, aki az utolsó pillanatban a maga szakmai, koreai útját megakadályoztam. Azt én, mert akkor én hivatalba voltam, az én kezembe volt a hatalom, és én a maga utazását nem írtam alá. És ezután Ajándok neki állt segíteni neki. Az a tiszteletteljes kérdésem, de ki a kicsi, meg ki a nagy? De lehet, hogy kell várni néhány évtizedet, míg kiderül, hogy ki a kicsi, és ki a nagy. De a keresztény embernek a lelkülete az, hogy aki segít egy másik emberen, akkor is, ha azt nem látványosan teszi, az nagy dolog. És hogyha valaki folytogatja a másikban az életet, az kicsi, akkor is, ha van hozzá ereje. A harmadik gondolat tehát ez, az evangélium arról szól, és Ajándok ezt oly nagyszerűen élte, hogy nem az a kicsi és az a nagy, amit nem egyszer a többség annak tart, és aztán félelem és aggodalom és mindenféle gyökeret ereszt az ember szívében. Ő ragaszkodott ahhoz, hogy a nagy az, amikor jót teszünk, és a kicsi az, amikor ezt nem tesszük. És végül az utolsó gondolat, arról a bizonyos kovászról, hogy Isten országa olyan, mint amikor a kovász átjárja a tésztát. És hogy elgondolkozom ezen a képen, képzeljük el a tésztát, hát persze kell oda nyilván egy kis só, meg víz, nem értek hozzá, de hát ennyi talán biztos. És akkor ott van az a kovász, most képzeljük el, hogy a kovász egyszer csak úgy ránéz a tésztára, és azt mondja, fúj tészta. Hát ez de undorító. Ez itt mi. Mit csinál a kovász? A kovász azt mondja, na itt van ez a tészta, hát ez egy nemes dolog itt. Hát ebből a tésztából nagyszerű étel tud születni, de kellek hozzá. Én fogok hozzá kelleni. Hogy én tudok valami olyasmit, amit a legcsodásabb tészta sem tud önmagában, a legcsodásabb liszt sem, a legnagyszerűbb víz sem, a legtisztább só sem, azt én tudom. Az evangéliumnak a lelkülete nem az, hogy körbenézünk a világban, és valami undor elfog bennünket, és azt mondjuk a világ, vagy a hitetlenek, vagy a hajléktalanok. Olyan szép ez a példabeszéd, ahogy azt mondja Jézus, hogy az ember, aki elveti a jó magot abba a földbe, a föld a világ. A föld a világ, a termőföld. Hogy az evangélium lelkülete az, hogy körbenézünk a világban, és nem azt mondjuk, micsoda a sötétség, hanem azt, hogy termőföld. Az evangélium szárba szökésének termőföldje. És hogy a másik emberre nézünk, és azt mondjuk, akármit is tett, akármiért lett beteg, akármiért lett hajléktalan, akármiért is, a szíve, az evangélium termő talaja. És a jó ember fogja, és azt a bizonyos magot elveti oda. És ajándok, ahogy vetette az egészségnek ezt a jó magját, meg az emberség jó magját, meg az evangélium jó magját. Újból és újból azt láttuk mi rajta, hogy nem fogy ki az alázatából. Miért lehetséges ez, hogy valaki jót tesz, és közben alázatos marad? Talán azért, mert ismeri a példabeszédben a kovásznak a titkát. Hogy a kovász tudja, ő tud valamit, amit senki itt más nem tud. Ám de ő miközben beleadja azt, amire ő tud, ami az ő tehetsége és képessége, a növekedést nem ő fogja adni. Ő csak a kovász. De nélkülözhetetlen. Nélküle nem lesz élet abban a tésztában. De a növekedést nem ő adja. Annyira felejthetetlen ajándokkal az utolsó találkozásom körülbelül egy két hete. Beszélgettünk ott, és aztán a beszélgetés valamelyik pillanatában mondtam neki, hogy tudod, hogy én hoztam oltári szentséget. Mint egy gyerek, akinek azt mondja az apukája, hogy hoztam ajándékot. Hogy földerült az arca, azt mondja, az jó. És akkor utána mondtam, és a betegek szentségét is hoztam. És tudjátok, még jobban örült. Azt mondja, jaj, de jó. Miért akartam ezt idehozni? Mert amikor a többségünk meghallja ezt betegek szentsége, akkor hol áll meg betegek? Ott meg is állunk, és már keserűek leszünk, és jön a fájdalom és a szomorúság. És olyan szimbolikus volt számomra az, ahogyan kimondtam ezt a két szót, betegek szentsége, és ahogy, ahogy ajándok az egész életét élte, nem ott állt meg, hogy betegek, hanem ott, hogy szentsége, hogy a betegek szentsége. És milyen érdekes, ha valakit érdemes volna megkérdezni erről, tulajdonképpen mi a te hited a betegek szentségéről. Lehet, hogy tudna olyasmit mondani, amit csak ő tud. És ez fáj nekünk. Fáj nekünk az, hogy ő vele elment valami ebből a világból, amit csak ő tudott. Kétség kívül és megkérdőjelezhetetlenül. És ez fáj. És miközben ez fáj, aközben hagy térjek vissza a beszéd elejére, hagy zárjam ezzel a gondolataim. Ő neki Isten volt a legfontosabb. És aztán ennek a világnak a bölcsőjében az ember, az élet és az egészség. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de amikor megkapta az első szívinfarktust, akkor azért lehet, hogy veletek együtt azt gondoltam, vigyázhatna magára. Ez volt benne, hogy talán egy kicsit vigyázna magára. És két héttel ezelőtt pedig már nem ezt gondoltam. És hadd mondjam el nektek, hogy mire gondoltam. Hogy ha mi azt mondjuk, hogy ajándok hiteles volt abban, hogy a legfontosabb Isten országa, és ezen az országon belül az ember, az élet és az egészség. Akkor nem, de talán a hitelességéhez az tartozott, hogy amikor azt mondja az ember, akkor ő nem csak magára gondolt. Hát azt mondta az ember, elég sokan vannak itt. Tehát nagyon fontos az egészség, de nem csak az enyém, hanem a tiétek is. Nagyon fontos az élet, de nem csak az enyém, hanem a miénk is. És ezért most én abban a reménységben vagyok, hogy talán amiért ő erre a világra jött, elvégezte. És hogy tényleg az utolsó pillanatáig hitelessé tette azt, mit jelent hogy neki tényleg fontos az Isten országa, az ember, az egészség és mindannyiunk élete.